Hogy készül a serrano sonka? Szárítják, füstölik, érlelik vagy fű? Mi a különbség a bordói és a burgundi bor között? Magyar-e a rétes vagy francia? Talán arab? Kiderül a kulináriából. Kulinária, a Civil Rádió gasztrokulturális magazin műsora. Aki főz, Koller Tamás, szakérti, Lavani Alex, kóstoló, Tímár Andrea.
Jó estét kívánunk! A mai műsor vendége Tóth Máté, aki itt van velünk kiegészülve a stúdióban, a Degenfert birtok ügyvezető igazgatója. Szeretettel köszönünk. Köszöntünk téged, Máté.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, meg titeken.
Alex, kérlek, mondd el, mi a mai meghívásunk apropója, hogyan alakult ez?
Hát az, hogy megismerjünk még egy borászatot, még egy birtokot pontosabban, és megtudjuk, hogy ki az, illetve kik azok, akik a brand, a márka mögött állnak, mert hogy ez az, amire mindig kíváncsiak vagyunk, az emberre és a motivációikra, akik mögött állnak. És persze hát kíváncsiak vagyunk néhány tételre is, szokás szerint ezt a szokásunkat is követni fogjuk most. Úgyhogy Máté, először neked szeretnénk átadni a szót, és mondd el, hogy egyáltalán hogy kerültél oda, mármint nem csak, hogy hogy kerültél a Degenferthez, hanem hogy egyáltalán hogy kerültél a borvilágába.
Fú, hát ez egy elég izgalmas sztori. Először a brenddel kezdeném, ugye ez Gróf Degenfert birtok, ez a tulajdonos, ugye a Degenfert grófnő és családja a tulajdonosok, és a grófnő mindig kihangsúlyozza, hogy ez Gróf Degenfert és nem Degenfert birtok. Ez csak a márkanévre visszatérve, és akkor, hogyha egészen visszarepülünk a 18 éves koromba, vagy 19 jó formám, akkor már volt egy
ez
nagyon jó...
Ez 22 évén, tudom.
Igen, már volt egy nagyon... volt egy gyerekkori barátom, akinek volt egy családi pincéje, mert az édesapja ugye Bodrog Kisfaludról származott, és volt egy tokai pincéje, vagy egész pontosan kisfaludi pincéje, ami meg most is megvan egyébként, egy kis nyaralókval kibővült, de hogy egy ilyen 0,1 hárslevelőt kell elképzelni, szóval ez egy abszolút kis ilyen családi hobbi, tehát hogy nem mondanám azt, hogy ez különösebben úgy közöm lenne a borhoz, de már tudtam azt, hogy szőlőből jön, lé jön, a lé az egy hordó dologban, valami történik, és meg lehet inni, és jól érzi magát az ember. Ezt a folyamatot már így tapasztaltam, így egy-egy hétvégén, de ez volt minden. És akkor érettségi során igazából, vagy érettségit követően ugye elkezdődött a felvételi, és hát ugye, ez a korszakban az emberek sokat buliznak, a fiatalok, és hát ettkor is volt egy buli, ugye, amikor éjfélkor volt a felvételi leadási határidő, és akkor odajött hozzám aznap este egy egészen teljesen másik barátom, és mondta, hogy figyelj, én egy olyan dolgot találtam, amire lehet felvételizni egyetemen, és mondom, hát mi az? És mondom, hogy figyelj, szőlész, borász, és mondom, váó, a kettő együtt, hogy szőlőből egészen a bort, és erről, hogy erről lehet tanulni, hogy ez egyáltalán legális, és mondja, hogy úgy, igen, és nagyon jó, és várjál, még nincs vége, szőlész, borász, mérnök, mondom, hogy ez egy mérnöki diploma, hogy az ember bort készít. Nyilván nagyon fiatal voltam még, és akkor várjál, még mindig nincs vége, szőlészborászmérnök a Corvinus Egyetemen. És mondom, hogy vú, hát ez nagyon jól hangzik, ezt be kell jelölnem. És így kerültem.
És mi volt a felvételi tárgy?
Hát szerintem angolból dupláztam, meg matekból. Egyébként.
De... És milyennek találtad egyébként a Corvinus képzését? Ugye összehasonlítva régebben, korábban ilyen hasonló képzést, ugye a Kertészeti Egyetem igen. adott, illetve hát a Sós, amely mint középiskola azért nagyon jó borász végzettségeket, a nagy számos jó borászunk ott végzett Budafokon. Szóval, hogy milyennek találtad ezt a képzést?
Én nagyon jónak, tehát alapvetően, amikor ha valaki egy kicsit jobban konyít, akkor mindig ugye hozzateszem, hogy Corvinus Egyetemen a Villányi úton, tehát hogy ez egy kampusz, és ez ugye akkor éppen Corvinus Egyetem volt, előtte valami különálló egyetem, már nem elfejtem a nevét, utána lett ugye a Gödöllőhöz hozzácsapva, aztán ugye új márkát kapott, tehát hogy ez a több rebrandingen átesett ugye ez a kampusz, vagy több helyre került, de alapvetően amikor én oda kerültem a Corvinus Egyetemen, ez egy elég jó brand volt, tehát volt a pesti és a budai kampusz, és a budai kampuszon volt ugye az élelmiszertudományi, meg a kertészeti képzések, amiben ugye én is tartoztam, tehát nekünk miénkünk a pesti kampu, amire az épületet, meg ugye a Corvinus Egyetemet elképzeli az ember, azzal sok dolgunk amúgy nem volt, de maga a képzés minőség az nagyon-nagyon jó volt, én azt kell mondjam. Nagyon sok olyan professzor, Kállaitól elkezdve Pásti tanár úr, tehát nagyon-nagyon jó borászprofesszorok, illetve szőlőben is, azt tudom mondani, ahogy nagyon jó professzorot tanítottak minket, és szerintem egy nagyon jó lehetőséget nyújtott, és ott már ugye nekünk ezt próbálták elmondani a BSC, hogy ez egy nemzetközi szakma, tanuljunk nyelveket, nyugodtan menjünk külföldre, tehát hogy nem éreztük azt, hogy megpróbálnak egy ilyen zárt tudás keretbe tartani minket, hanem azt éreztük, hogy nagyon nagy hitelességgel állítják azt, ugye, hogy ez egy nemzetközi szakma, el kell menni, meg kell nézni, mit csinálnak ott. Nem is okvetlen tanulni vagy dolgozni, csak megnézni, mit csinálnak, másik helyre megnézni, hogy mit csinálnak, és ugye ez egy annyira, tehát maga a szőlészborászattal kapcsolatos tudás egy annyira lokális, annyira a termőhelyhez kötött dolog, ami ugye, és annyira hosszú, régi múlttal rendelkezik, hogy gyakorlatilag minden helyen organikusan, mint a régi, az old world wines, ugye a régi világban, ugye ezek a különböző helyek egészen másfajta borokat, másfajta szőlőből, másfajta embereknek, másfajta ízvilággal, másfajta hozzáállással, eszközökkel, szóval a növény ugyanaz, és mégis van egy ilyen nagyon sok ilyen kulturális sokszínűsége, technológia sokszínűsége, és hogyha ebből sokat megnéz az ember, sokat megtapasztal, akkor egy izgalmas, szélős látókorral tud neki látni mondjuk a munkának, akár valamelyik borvidéken, kifejezni egy borvidéket a munkájával később.
Nem érezted, bocsáss meg, csak ha már ebbe az irányvesség pillanatra kitekintünk, nem érezted soha, az sok borászunk mesélt arról, hogy ő már a gyermek, már az óvod, már a cumis üvegben magába szívta kicsit a bort, meg a mustot, mert hogy ilyen családok, hagyományok övezik ezt a szakmát, hogy téged ez sose zavar? Nem vetted észre? Nem tűnt úgy, hogy te egy kicsit outsider vagy ebben a szakmában? Úgy különben?
Így nem, ez az érzés így nem volt meg bennem. Ez teljesen így van, hogy a szakon ez így nagyon szépen, ez nagyon elkülön. Nem úgy értem, hogy klikkesedtek, hanem úgy értem, hogy minden, tehát, hogy minden tanulót be lehet azonosítani, hogy úgy került oda, mint én, vagy hát ha nem is úgy, de valahogy, ez egy spektrumon mozog nyilván, de hogy vagy annyi majd kb. Úgy, mint én, vagy pedig tényleg az, hogy ő a, hogy, tehát nagyon sokszor a vezetéknévről már tudta ez az ember, tehát hogy most nem akarok nyilván neveket mondani, tehát nyilván nekünk is azért ez egy 30-35 fős szak volt, egy évben ugye annyi indult, mi voltunk a második évfolyam ennek, amiben szőlészet és borászat is volt, ugye ebben a kombinált képzésben, és hát nyilván voltak közöttük ugye sok olyan vezetéknév, ami a boros polc, hogy is mondjam, a polcokon is lát, visszaköszön, és akkor nyilván azok
szóval igazából... volt egy ilyen handicaped, egy ilyen...
Nem, amúgy ez az, hogy szerintem volt, tehát úgy érezhette az ember, hogy ők nagy tudással rendelkeznek, de ugyanakkor a másik oldalról, meg ugye konkrétan az első másfél év, az ugye alapozó tantárgyak, és akkor igazából gyakorlatilag mi szőlőhöz, gyakorlatilag az első három fél évben nem nagyon láttunk, nyúltunk, tanultunk igazából, hanem kellett ugye az öt fél év kémia, négy fél év fizika, a biológia, növénytan, tehát a botanika, a mikrobiológia, és akkor még, és ugye, és ezek mellett a technológiai ismeretek. Nekem ezt tetszett benne amúgy visszanézve, én egy ilyen generalista vagyok, én nagyon sok mindent szeret, nagyon sok minden érdekel.
Erre majd visszatérünk, de akkor az azt jelenti, hogy itt az ötfél év kémia, aztán biológia, stb. Itt a másod-harmad generációs borász leszármazottaknak nem volt előnyünk, hiszen azt nekik is ugyanúgy kellett kepeszteni, mint nektek. Majd aztán később, ha gyakorlati részre érkezett a dolog, akkor lehet, hogy működött. De egy közbevetőleges kérdés, azt mondod, hogy generalista vagy. Ugye, ha valaki végez, Tóth Máté végez szőlész, borász szakmérnökként, vagy mérnökként, bocsánat, hát azt szokták mondani, hogy ilyen állatfaj nincs, ugye, ez olyan, mint a lódarás, tudod, nincs, mert hogy igazából mégiscsak vagy szőlész leszel, vagy borász. Nem a képzettségedet és végzettségedet és tudásodat illetően, hanem a személyiségedet, a beállítottságodat illetően inkább szőlész lettél, voltál, maradtál, vagy inkább vagy megcáfolsz. Azt is lehet.
Egyik se. Az az igazság, hogy mind a kettő, a két szakma nagyon izgalmas, hogy a borász az nyilván egy kicsit presztízsebb szakma, a szőlész meg sokkal több alázatot igényel, sokkal kevesebb a kontroll. És tehát, hogy ezek természetesen, és azért is alakult ez a képzés úgy, hogy van szőlészet meg borászat, és aztán mégiscsak lett azért egy szőlész-borászati képzés, pedig a kettő nagyon különbözik. Az egyik élelmiszertudomány, kémia, mikrobiológia, a másik meg egy növény a földben, kint az időjárásban. Tehát hogy ezek nagyon különböző alaptárgyakat, nagyon különböző alaptudást igényelnek, és mégis összelett hegesztve a kettő, és ez
azért külföldön, ez
külföldön is így működik, mert ez valahogy egységet alkot. Tehát ezt nehéz szétválasztani, tehát hogy nincs, nem lehet valaki jó borász anélkül, hogy ért a szőlőhöz, és fordítva is. Tehát, hogy ez vagy legalábbis egy nagyon erős szakmai kommunikációra van szükség mondjuk a két elem között egy közös produkcióban. De hogy én személyem, amire mind a kettőre igaz, hogy mind a kettő nagyon sok türelmet, precizitást és alázatot igényel, és ebből hát főként a precizitást meg a türelmet szoktam kiemelni, ebből a kettőből nekem kicsit kevés jutott. És hát igazából én már a külföldön tanultam mesterképzést, később meg dolgoztam is sokat külföldön, különböző országokban, és nekem már ott...
Sorolj fel néhányat, csak példaszemben.
Kaliforniában, Új-Zélandon, Franciaországban, Németországban...
Azért ez egy elég szép paletta, tehát...
Én úgy gondolom, megkóstolgattam őket, úgy gondolom, meg hát tényleg ez mindegyik maga módján egy izgalmas kaland
abszolút,
volt.
Abszolút, és hát egészen más végletekről, egészen más spektrumokról beszélgetünk, tehát amit azért Új-Zélandon vagyunk.
Azt akartam kérdezni, Új-Zélandon még soha senki nem beszélt itt a rádióban, nem?
Volt tehát, pedig olyan vendégünk, aki szintén dolgozott Új-Zélandon, így van. Az egy nagyon-nagyon fontos tudás. De...
Igen, izgalmas, meg ugye, hát amikor az ember ilyen, mit tudom én, születi munkákat csinál külföldön, akkor meg ilyen, hát most majdnem azt mondom, hogy kényelmes, nyilván nem kényelmes, mert 18 óra volt csak az út ki, de hogy, bocsánat, nem, 3 nap volt az út, 18 óra volt egy reptéren várakozás, de hogy...
úgy látszik, ez maradt hát a legjobban.
Nem volt pénzem, vagy drága repjegyre, úgyhogy kicsit lassabban ment a dolog, de hogy ugye Új-Zéland ugye az a déli félteke, és ugye ott az évszakok ugye fordítva vannak.
Az hagyján, de a lefolyóban a víz is másképp megy le, ugye fordítva forog.
Igen, de amúgy ezt, igen, erről én is hallottam, másik irányba keringenek a dolgok, amikor leereszkednek. De hogy a lényeg az, hogy ugye a szüret is ugye fordítva van, tehát hogy amikor az ember Európába végez a szürettel, akkor le tud, akkor már ki is eljöttek a borok, és akkor kényelmesen összecsomagol, lemegy, és akkor kezdheti előről egy másik borászatban, egy nagyon már távoli vidéken. Szóval ez a déli féltek, északi féltek ugye ebben ad segítséget.
Én is ki szerettem volna egy pillanatra tekinteni. Azt mondtad, hogy a bárónő mindig azt mondja.
Grófnő,
bocsánat.
Bárhol alacsonyabb rang.
Sorry vagyok. És hogy te tulajdonképpen most két dolgot szeretnék megkérdezni. Az egyik az, hogy a magam nyelvezetével te ennek az egész Hóbelebancnak vagy az ügyvezető igazgatója, igaz-e? Nem csak a szőlészetborászatnak, hanem nekem úgy tűnt, hogy te a szállónak, az egész birtoknak vagy az ügyvezetője. Ugye? Tehát, hogy...
És nálatok miért nem... Bocsánat, kérdezel.
És hogy a bárónő...
Grófnő?
Tényleg, mert annyira szerettem volna a grófnő.
Na, onnan tudod megjegyezni, hogy a grófi korona hétágú, bocsánat, kilencágú, a bárói korona hétágú. És ha megszámolod ezt a címkén, a brandben, a címerben lévő komorát, akkor látod, hogy az pontosan 9 kis csúcsocskát jelent, tehát ez grófi címer.
Értem. De hogyha a palackot nézed, és nem akarod a grófi koronának a csúcsocskáját számlálgatni, akkor oda van írva, hogy gróf.
Hogy gróf.
Mert úgy könnyű.
Hát, a legnagyobb betűkkel literálisan az első szó.
Most
az,
már minden gróf. Segítséget megkaptam, hogy ne hibázzak, tehát, hogy a grófnő. És hogy én egy másik honlapon azt olvastam, hogy még mindig ők műveli, nyilván nem SK, nem saját kezűleg, de hogy ez a grófi család még mindig vannak a leszármazottak, akik ugyanúgy művelik ezt a... Te ismered őket? A gróf Degenfeldeket?
Ez egy régi sztori. SK saját kezűleg.
Igen.
Wow. Nem csak a kifejezést próbálom elmenteni magamba, hogyha majd kell használni, akkor
ez annyira
ilyen...
régi kifejezés.
Igen, az aláírások előtt szokták régen ezt a kémbetűt használni. Aláírás, akkor ott van, hogy SK, wow. Hogy saját kezüleg írta alá az XY.
De te azt, hogy UI, az sincs
az
meg?
Az megvan. Sajnálom.
Örülök, hogy mondtattam. Én is valami újat.
Szóval... Van még ilyen, még a GR, azt is jegyez meg. GR.
Gróf. Szóval tehát, hogy a Degenfeld grófnő és a családja, ők a tulajdonosai a birtoknak.
Igen.
És a Degenfeld család, tehát a címerent, hogyha megnézed a logót, ugye amihez újra-újra visszatérünk, úgy látom, a boros palackon,
igen.
Ugye ott van alatt a kisbetűkkel, hogy...
Mi? A Gróf Degenfeld.
Nem, az fölötte, elég nagy betű. Bocsánat, a címer alatt. Vagy a logó.
1857 fölött. Tokaj?
1857
nem
Tokaj.
Nem mondtad, hogy számokat mondjak. Ne, igen. Igen.
Igen, ez a bőröndön kanyitoz, tudja. Igen, a Tokaj nyilván az ugye egy nagyon erős, az egyik legerősebb borbrand a világon, tehát ez egy hívószó. Az 1857, tehát nyilván ez a Tokaji borvidékre utal, mert amúgy a borászat, tehát birtok maga tarcalon van. Az 1857 pedig ez egy olyan évszám, ami nem teljesen az alapítására vonatkozik a birtoknak, hanem amikor Gróf Degenfeld Imre, tehát ez egy, ugye ez ugyanannak a Degenfeld Sombor családnak a tagja, 1857-ben alapította meg a Tokaji Bormívelő Egyesületet, uh-huh. ami nagyon fontos szerepet játszott, ugyanis az a termelők, az akkori tokai nemesi, vagy nagybirtokos termelők leültek egy asztalhoz, és közösen beszéltek, ugye, hát én úgy szoktam megfogalmazni, hogy az ipari forradalomra próbálták felkészíteni a tokai szőlészeti borászati szektort, és olyan, hát most visszanézve egészen komikusnak tűnik, de hogy olyan technológiai újításokban egyeztek meg, mint hogy a metsző kést lecserélték metszőollóra, a kénezés fontosságáról, hogy a hordókat miért érdemes és hogyan érdemes kitisztítani, amikor újra töltik. Tehát ezek az alappince műveletek, és egyébként én úgy tudom, de most ennek őszintén megmondom, hogy ezt nem merném 100%-ra mondani, nem szakterületem, hogy ez az időszak egyébként, amikor ugye a ma ismert portfólió Tokajnak kialakult, Szamorodni, Aszú, Puttony, stb. Körülbelül. De ebben nem vagyok 100%-i biztos. Tehát ez volt a jelentősége, és ugye mi, hogy is mondjam, tehát az ideológiai öröksége a birtokunknak, ez ugye ettől a Degenfeld Imrétől származtatjuk, és ezért ahhoz próbáljuk kötni az identitásunkat, hogy mi effektíve a Degenfeld család, ugye visszakerült Tokajhegyaljára, és ezt próbáljuk újra elevíteni, ezt az örökséget próbáljuk újra megelevíteni ebben a Gróf Degenfeld brandben, de amúgy konkrétan ennek a bornak, tehát maga a borászatnak a története, tehát maga a helynek a története az különbözik. Ez egy vincelér képzőiskola volt a kastély, és mögötte volt, hát mi romantizáljuk, hogy ilyen tanpince, vagy ilyen történelmi pince, amiben ugye tanultak a nebulók, de hát nyilván valószínűleg idősebb emberek. Királyi beruházás volt, tehát ez maga a mostani birtokról beszélek. Uh-huh. És a Degenfeld grófnő, tehát a mostani tulajdonos család, ő kolozsvári születésű, tehát az erdélyi részébe tartozott a Degenfeld családnak, ott is nőtt föl, és hát Ceausescu alatt elég rossz volt nemesnek, magyar ajkú nemesnek lenni az akkori Romániában. Halmozottan hátrányos, és igazából az édesapját, hát aki nyilván, tehát ő még konkrétan ugye még nemesként nevelkedett fel, egy ilyen erdélyi kastélyban, nagyon közel a természethez is vissza fog térni még ezzel nem. Őt ez nagyon-nagyon zavarta, ez a kilátástalanság, tehát hogy tenne dolgokat, elérne dolgokat, és nincs erre lehetősége. És voltak ilyen családegyesítési programok, a német állam fizet a román államnak, és ők meg megszabadulnak a magyar ajkú nemestől, és akkor egy bőröndel kikerültek Münchenbe, uh-huh. és ott egy teljesen új egzisztenciát épített fel az édesapja. Ő az Allianznál kezdett el dolgozni, és utána már az igazgatói tanácsból ment onnan nyugdíjba. És felépítettek egy teljesen új egzisztenciát, és a grófnő ott tanult, úgyhogy egy ilyen kis akcentussal beszéli a magyart, de teljesen folyékonyan beszél magyarul, csak nyilván nem tanult, ugye, tehát hogy egy viszonylag fiatal korában, ilyen 10 éves korában, vagy még annál is fiatalabban került ki, ugye Münchenbe, ott nőttek fel, és akkor ott is házasodott meg egy nagyiparos német úrral, Lindner úrral, és a gyerekeiket is tanítatják magyarul, és a 90-es évben, amikor megnyíltak a határok, akkor nyilván a kárpótlási jegyekből valahogy össze lett foltozva valami, ami szép fokozatosan, ahogy teltek az évek, mentek a csereberék a területekkel, mert ugye földje mindenkinek volt a rendszerváltás után pénze senkinek, inkább cserebere, aztán vásárlások, meg egy óriási beruházás, ami keretében a szőlők megújultak, és kialakult szépen a mostani birtok. Igen, az összes birtoknak akkor alakult ki a szerzet, amit most ismerünk, nagy tokai birtokok, azok mind a 90-es években alakultak ki, a Disznókő, a Royal, stb. És ugye ez is egy ilyen birtok volt, arcalnak ugye a szélén, ugye a Terézia dombon oldalában, illetve Mád felé az első, Mádi körforgó után jobbra az első domb, még az is ugye hozzánk tartozik.
De a kastélyt ezt 1740-ben Degenfeld építette, én azt úgy.
Nem, 1873-ban, tehát hogy a logón látható időpont után épült, tehát hogy valószínűleg ezek is, én úgy képzelem el, hogy ez a bormivelő egyesület, vagy az abban lévő termelőknek nyilván megvolt a maga, nem lobby szervezetnek mondanám, de hogy nyilván ezek diskuráltak magáról a szőlétbarász termelésre, ez volt a munkájuk, ez volt a kenyerük, próbáltak ezeket a dolgokat koordinálni, fejleszteni, és értelemszerűen biztos közük volt ahhoz, hogy 1873-ban megépült maga az a kastély, de az nem Degenfeld, az egy királyberuházás volt. Tehát maga a kastély épület, az eredeti épület, az egy Vincellér képzőiskola volt.
És amikor Tóth Máté hazajött a céglegényekként, ahogy a céglegények annak idején te is különböző helyeken voltál, nem véletlen egyébként, ezt a hallgatók még nem tudják, és talán te sem, hogy mi Dúzsi Tomi barátunknál találkoztunk, aki ugye szintén ilyen affinitású. Szóval, hogy miután gyakorlatot szereztél külföldön, amit én nagyon pártolok, és az új generációs borászainkra egy csomóra jellemző ez, említhetnénk Heyman Zolit, és így tovább. Szóval, hogy hazajöttél, zsebedben a diploma, fejedben a tudás, egyenes út vezetett a Degenfeldhez, ez az egyik kérdés, amire egy rövid választ kérek, illetve a másik kérdés, hogy elkezdtél-e előtte saját magadnak szőlészborászkodni?
Hát, ugye a külföldi munkák után én külföld, végeztem az BSC-vel, utána már nekem ez egy cél volt, hogy én szeretnék, van egy külföldi mesterképzés, amit több egyetem tart közösen, és maga az a két évből is egyik évben, ugye Montpellierben, Franciaországban, a másik év pedig ugye választható másik egyet, partner egyetemem, és nekem ez már nagy álmom volt odakerülni, és oda is került, és fel is vettek végül, el is végeztem, és utána kerültem a Degenfeldhez, és amúgy meglepően egyenes út vezetett oda. Én szerencsésnek vallom magam, másik oldalról pedig ugye nyilván, aki nyitott a lehetőségre, az megtalálják a lehetőségek, de hogy én akkor már tudtam azt, hogy én nem akarok szőlészet, tehát nem akarok operatívan szőlészborász lenni, mert ugyan értek hozzá, értem az alapjait, csináltam ugye magát hát nyilván a pincemunkás az inkább egy szakmunka, de hogy azt konyítok hozzá, ból tudok pénzt is keresni, de hogy a tudás megvan hozzá, de hogy egyszerűen ezt nem látom magamat ebben a dologban. Viszont nagyon szeretek kommunikálni, nagyon szeretek sok mindenre rálátni, nagyon szeretek sok minden megálmodni, kitalálni, elintézni, és valahogy így a menedzsmentben, vagy szélszben, vagy marketing, vagy valami ehhez kapcsolódó dologba képzeltem inkább el magam. De hát nyilván ez ugye mindig nehéz, amikor az ember nagyon egy dolog, vagy nem is mondjam, hogy egy szakmában nagyon sokat tanul, és utána gondolja, hogy valami más csinál, akkor ez nem olyan egyszerű. Én mindenkit bátorítok egyébként, hogyha az ember valami más érdekli, mint amit éppen csinál, sokkal könnyebb váltania, tehát, hogy ez egészen, tehát amikor az ember megtanul valamit, csinál valamit, és utána rájön, hogy valami más szeretne csinálni, az egy egészen más pályakezdés, mint amikor az ember 18 évesen dönti el, hogy valamit szeretne csinálni. És ezt mindenkit bátorítok arra, hogy nyugodtan, tehát hogy bármennyi esélye van az embernek, mert ezek nem olyan nehéz dolgok. Lehet munka mellett is tanulgatni, stb. És itt is igazából ez történt, és a Degenfeld családdal meg ugye nem is találkoztam először, hanem a németországi magyar származású, ez a Szolnoki Gergelynek hívják, én nagyon szeretem, egy nagyon-nagyon ügyes egyetemi tanár ott Németországban, a Geisheim Egyetemen. Ő a szőlészborászatnak a gazdaságával, marketinggel foglalkozik, és ő volt a témavezetőm még ott a mesterdiplománál, amikor ott fejeztem be, és ő találkozott egy rendezvényen a Degenfeld grófnővel, és hát a grófnő mondta neki, panaszolta, hát, hogy ő keres valakit, de hát még ő se tudja, hogy mire, de hát, hogy legyen már fiatal, legyen, ismerje nyelveket, legyen külföldi tapasztalata, legyen talpra esett, és akkor mondta, hogy hát figyelj, pont ismerek valakit, és akkor így összekötött minket, és hát ugye leveleztünk fél éven keresztül, én esszéket írtam, elmentem Albstadtba ugye meglátogatni őket személyesen, aztán inkognitóban meglátogattam a borászatot, és akkor utána közben ott szétváltak az akkori ügyvezetőigazgatóval, és akkor kaptam ezt a lehetőséget, de ugye akkor 25 éves voltam, gyakorlatilag a legfiatalabb alkalmazott a cégben, úgyhogy ott volt egy pár álmatlan éjszakám, de azt hiszem, hogy akkor nagyon sok alázatot és óvatosságot és türelmet tanultam abban a korai időszakban. Ott egy kicsit felnőttem a feladathoz, én úgy érzem. És hát azóta is tart ez a dolog, 6 éve. A második leghosszabb munkahelyem az 5 hónap volt. Úgyhogy...
Tehát te rögtön az ügyvezetői székbe kerültél 25 évesen.
Máshogy én nem is tudtam volna elképzelni másképpen. Tehát az,
és vagy, miért?
Ha értem, mire gondolok.
És miért?
Nem azért, mert nem tudom magam elképzelni máshol, mint az ügyvezetői székbe, hanem azért, mert nem látom azt magam előtt, hogy engem felvesznek egy sales, marketing, teljesen mindegy milyen pozícióba, elhelyezkedem, beilleszkedik a csapatba, az idősebb, sokkal tapasztaltabb kollégák közé, és akkor egyszer csak azt mondja a tulajdonos, hogy hát most annyira jól dolgoztál, akkor te leszel az ügyvezető igazgató, de engem akkor már megismernek Mátéként, mint egy bohókás karakterként, stb., hogy ezt a lépcsőt így nem láttam volna így magam előtt. Tehát, hogy és a tulajdonos is szerintem tudja, hogy ez egy hatalmas kockázatot önszántából vállalt, és egy nagyon okos emberről van szó, aki ezt tudta, és felmérte, és én ezért amúgy rendkívül hálás vagyok. Vagy hát ez...
És nálatok miért ügyvezető igazgató, miért nem birtok igazgató, mint
az például? Az volt csak én változtattam meg, mert a kettő között semmi különbség nincsen, tehát hogy egy iskola igazgatóját iskola igazgatónak hívják, a birtok igazgatóját birtok igazgatónak, de igazából az egy ügyvezető igazgató minden értelemben, és egy kicsit meguntam azt, hogy minden egyes borkóshoz, amit tartok, az azzal kezdődik, hogy birtok igazgató, hogy az így, hogy ez mindenkinek egy ilyen misztikus fogalom, és én ezt megpróbáltam egy kis eredetetem ennek a levetkőzésére. Nem tudom, lehet, hogy ez ilyen tradicionalista embereknek esetleg egy kicsit negatívan hat, de én nem tudom, én nem látom magamat ilyen ebben a tisztartói földesúri szerepben valahogy, és így.
Az idézőjelben szomszédotok, Loran Komá barátom, aki szintén birtokigazgató volt a szomszédban, és itt is volt nálunk természetesen, hogy velek volt kapcsolatod? Ismertetek egymást?
Ismerem, igen. Ismerem. Ismerem, amúgy meglepően sok francia ember fordul meg Tokajhegy alján. Ez alapból egy izgalmas dolog volt, hogy hát én Budapest mellett nevelkedtem, tehát én ürömi vagyok, és hogy nekem tudod elmenni, hát Kelet-Magyarország, vidék, falu, és így annyi izgalmas külföldi emberrel is találkoztam, akik ezt választják, oda jönnek, ott élnek, tehát, hogy maga a tokai bor az egy olyan hogy is mondjam, nem lehet megkülönböztetni, vagy annyira egyedi dolog, hogy akit ez elvarázsol, az oda kerül. És függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű például, és ez például szimpatikus volt, és Loran Komában is ezt szeretem.
Beszéljünk a borok előtt a szőlőkről. Körülbelül birtokméretet mondjál nekünk, légy szíves, a Gróf Degenfeld birtokról beszélünk, és hogy milyen fajták vannak.
Bocsánat, a technikai részletek előtt. Nem tudom, milyen hosszú az adás, mert erről nem beszéltünk, de hogy most itt hoztam 3 palackot, és itt már nagyon integetnek a háttérben, hogy nem lehetne, hogy közben...
Jó, de akkor előtte van egy kérdés.
De közben mondom,
egy nagyon-nagyon jó ötlet, mert közben mondod a történeteket. Egyébként pedig az egyik bor, amivel nyilván nem ezzel fogjuk kezdeni, az egy narancsbor. Hát pont tegnap előtt kint voltam 2 burgenlandi borászatnál, és szóba kerültek a narancsborok is, amire azt mondtam, hogy hát nálunk a narancsbor az egy ilyen kettős érzelmek társulnak hozzá, úgy a termelők, mint a fogyasztók tekintetében. Szóval, hogy ambivalens, hogyha magyarul akarok fogalmazni. És hogy ez az egyik megállapításom, a másik megállapításom az viszont teljesen szubjektív. A másik megállapítás pedig az, hogy én ittam hazai narancsbort, nem keveset, és nagyon kevés volt, amelyik nálam megütötte a mércét. Hogy esett a választás a narancsborra?
Aztán már visszatérünk a technikai részletekre, és már nem felejtettem el a kérdést. Az első bor az most egy friss furmintot kóstolunk, ugye minden bor, amit hoztam, az organikus, tehát biocertifikált. A második bor valóban egy narancsbor lesz, és ez az első narancsborunk. Tavaly is csináltuk, vagy ez 23-as évjárat, 22-ből is csináltunk, de akkor csak egy ilyen 150 palackot kipróbálni. Pozitív volt a visszajelzés, és a Súlyog Balázs, ugye a szőlészborászunk, aki egy, szerintem egy fenomenális szaktudással rendelkező fiatal úr, ő pedig ő készített el ugye ezt a narancsport, amit ugye most is hoztam,